Folytatódik a Szigma a holnap világa. Az első idei mérések alapján jó a Balaton vízminősége, de ebből nem következik, hogy idén nem alakulhat ki nyár végére a tavalyihoz hasonló nagyfokú algavirágzás, mondta Boros Gergely, a Balatoni Limnológiai Intézet ökológiai kutatócsoportjának főmunkatársa. Fehér Anna Magda interjúja.
Április végén kezdtük el a mintavételeket a tóhoz tengelye mentén. Ezek az adataink azt mutatják, hogy a tó lévő tápanyagok koncentráció, illetve az algák mennyisége az a korábbi évek hasonló időszakának megfelelő. Különösebb szokat dolog nincsen, a tóvíz minősége jó. Az algák összetételét klorofilban kifejező, ugye a vízben mérhető klorofil alapján becsüljük az algák biomasszáját. Az klorofil az 2 és 7 mikrogram per liter között változik a tóban, ami nagyon alacsonynak és jónak mondható.
Azonban tavaly tavasszal is ugyanez volt a helyzet, nyár végére pedig hatalmas algavirágzás jött létre, tehát elképzelhető, hogy idén is megtörténhet ez?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát ahogy mondta, tavaly tavasszal is ugyanígy kezdődött az év, aztán láttuk, hogy mi lett belőle nyár végére. Ebből hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni, amit most tapasztalunk a tóban, de különös tekintettel arra, hogy tavaly nyár végén mi történt, idén, ha lehet, akkor még nagyobb figyelmet fordítunk a Balaton élővilágának a vizsgálatára, a monitoring vizsgálataink keretében. Tavasszal és ősszel havonta, nyáron pedig két hetente vesszük normál esetben a mintáinkat, de hogyha szükséges, akkor ezt a mintavételt ezt sűrítjük, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy valami rendkívüli esemény van kibontakozóban, akkor pedig arra fókuszálva célzott mintavételeket fogunk végrehajtani. Nekünk a célunk nem csak az, sőt elsősorban nem az, hogy ezeket a jelenségeket leírjuk, hanem hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért történik. Tehát a kiváltó okok megértésére törekszünk, és vannak is már elméleteink arra vonatkozóan, hogy mi válthatta ki a tavaly nyárvégi eseményeket. Idén célzott vizsgálatokkal igyekszünk majd tisztázni, hogy mennyire helytállóak ezek az elméletek.
De mik is ezek az elméletek, ha röviden be tudnám mutatni?
Nehéz lesz ezt röviden bemutatni, de azért igyekszem. Ugye alapvetően két dolog befolyásolhatja azt, hogy az algabiomassa ilyen mértékben fel tud-e szaporodni, vagy nem. Az egyik, az őket fogyasztó állati szervezetek, azok elég hatékonyan működnek-e. A másik, ami befolyásolja, hogy az algák felszaporodnak-e, az, hogy a rendelkezésükre álló források, azok milyen mennyiségben állnak rendelkezésre. A vizsgálataink azt mutatják, hogy az algát szűrő apró állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, az teljesen normális volt a tavalyi év nyár végén, ősz elején, mind összetételében, mind biomasszában, tehát azt gondoljuk, hogy a szűrő szervezetekkel nem történt semmi, hanem valószínűbb az, hogy vagy olyan algafajok alkották a tavalyi nyári vízvirágzás során az algaközösséget, amik nem jól szűrhetők voltak az állati szervezetek számára, vagy a másik lehetőség, ami gyakrabban kerül elő, hogy nagy mennyiségű többlet tápanyag jelent meg a vízoszlopban, ez okozta azt, hogy az algák szaporodását semmi nem volt, ami limitálja. Jellemzően a Balaton esetében a foszfor az a tápanyag, aminek a hozzáférhető mennyisége képes korlátozni az algák növekedését, és hogyha ebből a jelentős mennyiségű felesleg jelenik meg a vízoszlopban, akkor az történik nagy valószínűséggel, amit tavaly nyár végén tapasztaltunk.
Ezek esetleg mezőgazdasági területekről mosódhatnak bele a tóba?
A mezőgazdasági eredetű foszfor terhelés az inkább a rendszerváltás előtti időszakban volt jellemző. Most azt mérlegeljük, hogy ez a terhelés, ami tavaly érkezett, ez külső forrásból jöhetett, vagy a tó belső raktáraiból szabadult fel. A tó legnagyobb vízhozamú befolyója az a Zala folyó, ami a Kis-Balaton keresztül érkezik be a Balatonba. Itt napi szinten vizsgálja a területileg illetékes vízügyi hatósága a tápanyagokat, és ezekből az adatokból úgy tűnik ki, hogy a Zalával jelentős mennyiségű tápanyagterhelés a kritikus időszakban nem érkezett a Balatonba. Maradt tehát az a valószínű feltételezés, hogy a tónak a belső készleteiből szabadult fel a többlet tápanyag. A hidrometeorológiai viszonyoknak egy olyan együttállása következhetett be, ami a üledékben, vagy hétköznapi nevén az iszabban az évek vagy évtizedek alatt raktározott tápanyagkészletet, foszforkészletet mobilizálhatta, és ez így hozzáférhetővé válhatott az algák számára. Illetve hagyd tegyem még hozzá, hogy a fitoplankton ökológiával foglalkozó kollégáim egy olyan elmélettel is, egy elméletkidolgozáson is dolgoznak, amit valószínűsítenek, hogy a vízvirágzást okozó algaközösségen belül bizonyos algafajok képesek voltak olyan enzimeknek a termelésére, amivel önmaguk tárták fel a környezetben komplexebb, összetettebb molekulákban lévő foszfort, és így hozzáférhetővé tették saját maguk számára, és ezáltal az algaközösség többi tagja számára is. Tehát az algaközösség aktívan alakíthatta a környezetét, és mint egy öngerjesztő folyamatként indult be utána ez az alga virágzás.
Említette, hogy minél többször igyekeznek mintát venni a tóból, van erre anyagi háttér lehetőség, hogy esetleg ennek a mintavételnek a számát növeljék?
A jelenlegi anyagi lehetőségeink csak ezt az alapmonitoringot engedik meg nekünk, ezt teszik lehetővé, amit jelenleg folytatunk. Hogyha az intenzitását szeretnénk növelni ezeknek a vizsgálatoknak, sőt, hogyha még alaposabb, több részletre kiterjedő vizsgálattal szeretnénk ezt kiegészíteni, az jelentős többletforrást, támogatást igényelne. A mostani milliós nagyságrendből, amit ilyen célra fel tudunk használni, a 100 milliós nagyságrendbe kellene átlépni ahhoz, hogy akár napi szintű vizsgálatokat tudjunk végezni, de mondjuk úgy, hogy 100 millió forinttal már tudnánk valamit kezdeni.
Ez az aszályos idő, ami most kialakult, én tudom, a Balaton környékén is ez a helyzet, ez miképpen befolyásolja-e a vízminőségét?
Azt gondolom, ez alapvetően a vízminőséget nem befolyásolja. Ugye a vízügyi szakemberek egy viszonylag állandó szinten igyekeznek tartani a vízszintet. A befolyó vizeket befolyásolni kevésbé lehet, de a Sion Zsilipen történő kifolyást azt igen. És ezzel egy viszonylag állandó vízszintet állítanak be, és mindaddig, amíg a vízszint viszonylag állandó, ez önmagában nem befolyásolja a vízminőséget. A tudomásom szerint magának, a szárazságnak, meg az aszálynak akkor lehetne inkább szerepe, hogyha a tó vízszint ingadozása nem lenne szabályozva, hanem természetes lenne. Nyilván akkor ennek megfelelően jóval alacsonyabb lenne most a vízszint, illetve maga a vízszint ingadozás is nagyobb lenne a mostaninál, de mivel ez egy szabályozott vízszintű rendszer, itt talán annyira az aszályos időszak nem befolyásolja a tónak az élő világát.
Látványosan csökkent a légszennyezés világszerte a karantén időszak alatt. Az üvegházhatású gázok koncentrációja azonban ennek ellenére várhatóan alig csökkent 2020-ban, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia tanulmányából. A járvány miatti leállás tehát nem jelent megoldást a klímaváltozás problémájára, mondta Bózó László meteorológus, az MTA Földtudományok osztályának elnöke. Varga Mónika interjúja.
Már Kínában is megfigyelhető volt az elmúlt év legvégétől kezdődően, tehát ott látványosan kezdett visszaesni a kibocsátás, és utána ugyanezek a jelenségek, ugye először Európa déli államaiban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, majd a vírus terjedésével, illetve az ehhez kapcsolódó korlátozó intézkedéseknek a bevezetésével Egyesült Államokban, Közép-Európában, Észak-Európában is ugyanígy megmutatkoztak. Ez sok esetben a sűrűn lakott területeken, tehát városi területeken, ipari régiókban adott esetben egy-egy szennyezőanyagnál 30-40-50%-os koncentráció csökkenést is jelentett az év ezen szakában várható átlagos értékekhez képest. Meg kell azonban különböztetnünk azokat a légszennyező anyagokat, amelyek közvetlen egészségügyi hatásokkal járnak, és az úgynevezett légköri tartózkodási idejük, tehát az átlagos időtartam, amit ezek a légkörben töltenek, az relatíve rövid. Ilyenek a nitrogénoxidok, a légkörben lebegő különböző nagyságú részecskék, szénmonoxid vagy akár a kén-dioxid, és azokat az anyagokat, amelyek az éghajlat szabályozásáért felelősek, tehát mondjuk a szén-dioxid, a metán vagy a dinitrogénoxid. Ez utóbbiak esetében is volt természetesen kibocsátás csökkenés, de ezeknek a légköri viselkedése, ezeknek a légköri tartózkodási ideje meglehetősen hosszú, ezek nagyon hosszú idő alatt épültek fel a légkörben. Ennek megfelelően ezeknek a koncentráció változása az szinte észrevehetetlen lesz a korlátozó intézkedések hatása nyomán.
Magyarul hosszú távon igazából nem fogjuk észlelni a javulást? Nem lesz kevésbé nagy probléma ezeknek az anyagoknak a jelenléte a klímaváltozás szempontjából?
A klímaváltozás szempontjából gyakorlatilag nem lesz jelentősége ezeknek a korlátozó intézkedéseknek, és a más egyéb, mondjuk az egészségre közvetlenül káros anyagoknál, nitrogénoxidoknál, légkörben levegő PM10, PM2,5-es részecskéknél, addig marad fent ez a pozitív hatás, ameddig ez a kibocsátás szünetel, vagy jelentős mértékben visszaszorul. Ezt már látjuk egyébként kínai adatokon, ahol hát lényegében úgy tűnik, hogy ebben az értelemben helyreállt a korábbi életvitel, hogy ugyanúgy jelentős szennyezettségű epizódokat tapasztalhatunk. Sőt, bizonyos értelemben ugye az emberek viselkedése is megváltozott abban a tekintetben, hogy akik esetleg eddig mondjuk a közösségi közlekedés részesítették előnyben, azok a vírus helyzet lecsengése után már legalábbis akik tudnak, nem feltétlenül mondjuk kerékpárral vagy gyalog fognak közlekedni, hanem esetleg a saját gépjárművüket használják, tehát esetleg még rosszabb is lehet ilyen szempontból a helyzet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani András.